106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin Önök az Értsünk szót adását hallják. Várva várt kötet jelent meg az Ateneum kiadó gondozásában az El Camino de Balcán című kiadvány, ami durván egy év krónikája, de azt is mondhatnám, hogy 10 évé, mert hogy szerzője Kakuk György, aki a tavaly végigkövette a nyugat-balkáni menekült útvonalat, és aztán a Közel-Keleten is terepszemléket tartott. Ezeket az írásait az Átlátszó, illetve a Magyar Narancs oldalán közölte, és most kötetbe szerkesztve is újraolvashatóak. Kakuk György pedig Koszovóban kezdte a munkáját 9 évvel ezelőtt, ezért mondtam, hogy ez több mint egy év, mert hogy sok-sok év tapasztalata van benne ebbe a könyvben. György, milyen így kötetbe látva ezt az egy évet, és azt, ami ebből kibomlik? Mennyivel mások egymás mellett ezek az írások?
Hát ez igazából most így visszatekintve, és járva nagyjából az országot, meg a világot ezzel kapcsolatban, ez egy befejezetlen történet, és ezt valamikor majd be kell fejezni, mert ennek a történetnek nincs vége. Én éppen most Gaziantepben vagyok, itt a szíriai határtól 30 kilométerre, és ezzel az egész konfliktussal, szíriai konfliktussal, a menekült kérdéssel foglalkozó emberekkel találkoztam már tegnap is, meg most is egy ilyen megbeszélésről jöttem ki, hogy beszélni tudjunk. Szóval nincs vége ennek a dolognak, és ezért nem is lehetett befejezni a könyvet, tehát ez egy befejezetlen történet még.
Te, aki végigélted, és alulnézetből, felülnézetből, szakmailag és emberileg is nagyon intenzíven megélted, fedeztél fel olyasmiket így a kötet szerkesztése, összeírása közben, amit nem vettél észre mindaközben, amíg benne voltál az eseményekben? Mennyire változik a te perspektívád?
Itt az volt a probléma, hogy ezt a kéziratot le kellett zárni január közepén, mert így szólt a szerződésem a Nyári Krisztiánékkal, és miközben írtam, hiszen itt nem arról volt szó, hogy pusztán egymás mellé tettem volna az írásokat, amelyekben megjelentek, hanem hozzá is tettem jelentősen ehhez a dologhoz. Hát zajlottak az események még januárban is, és hát ma is minden nap történnek ezek a dolgok, és hát nehéz volt elszakadni azoktól a napi hírektől, amelyek például akkor történtek, amikor én írtam ezt a könyvet decemberben és januárban, hiszen az volt a téli csúcspontja a menekült válságnak, aztán elkezdett másfajta válság márciusban, ami már ugye kimaradt a könyvből, próbáltam azt is valahogy dokumentálni, úgyhogy mondom, nagyon sok minden van még, ami hiányzik belőle, és amit majd egyszer meg kell írni, ha másért nem, saját magunkért. Persze az olvasókra is gondol az ember, azokat, akiket érdekel ez a téma, de hát ezt azért valamilyen módon dokumentálni kéne, mert azt gondolom, hogy Európa II. Világháború utáni történetének egyik legfontosabb eseményéről, egyfajta fordulópontról van szó, amely most történik, még nincs vége, és még bármerre eldőlhet.
Hátizsákos újságíróként kezdted, átkeltél a görög-macedón határon, és elindultál a menekültekkel közép, illetve Nyugat-Európa felé. Azóta, hogy ezt az utat megjártad, mennyire változtak az eszközeid, mennyire látod hatékonynak azt, hogy erről tudósítson az újságíró, vagy az elemző, és megszólítsa az embereket? Mennyi megy át információ?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt van egy törzsközönség ennek a dolognak, ugye az online világban nagyon gyors a visszajelzés, nagyon hamar érkezik a visszajelzés arra, hogy mit csinál az ember. Az a törzsközönség kialakult, és például ezzel a könyvvel is, ami egy új momentum ebben a dologban, sikerült újabbakat megszólítanom. Sziszifuszi harcnak tűnik, hiszen nekem a kezemben sem óriás plakátkampány, mint eszköz nincs, sem államilag finanszírozott milliárdos televízió reklámokat nem tudok mögé tenni. És az a probléma, éppen a valamelyik nap már itt Törökországban gondolkodtam azon, hogy a humanitás, ami mondjuk a humanizmus, ami a felvilágosodásnak az eszméje, az egyfajta szubkultúrába kezd beleszorulni Európában. És hát ez ellen próbálok a saját eszközeimmel is tenni, meg azért is, mert, és itt most önző is vagyok, mert engem az érdekel ez a dolog. Én ezt fontosnak tartom, és nagyon érdekesnek is tartom. Tehát van bennem egy ilyen intellektuális érdeklődés, hogy történnek ezek a dolgok a terepen, hogy történnek a dolgok a nagypolitika szintjén, és ezt a kettőt valahogy hogy lehet szinkronba hozni.
Egyszerre napló ez a könyv, egyszerre egy elemzés, nincs a kezedben óriás plakát meg tévékampány, de rengeteg történet van, amelyet kötetbe fűztél ezeket. Hogy viszi magával az ember, vagy hogy lehet letenni a terhet, vagy hogy élnek ezek az emberek, akikkel te találkoztál, és akiknek a sorsát, vagy a sorsának egy pillanatát megírtad?
Hát egyrészt én azt gondolom, hogy családilag szerencsés helyzetben vagyok, mert van egy fantasztikus feleségem, akinek ráadásul a szakmája is az, hogy olyan emberekkel foglalkozom, akiket mindenféle lelki problémák gyötörnek, vagy posztraumás stressz éri, szociálpedagógus a feleségem, és a vele való beszélgetések kibeszélteti azokat a traumákat, amelyeket engem érnek, mert érnek engem is persze, benne van a könyvben is ilyen traumák folyamatosan, de az, hogy mondjam, a lelki békémet, meg ezt az egyensúlyt valahogy föl tudjam tartani, ebben nagyon-nagyon sok segítséget nyújt, meg az olvasóknak a visszajelzése. Persze azért néha elborzadok egy-egy írásnak a megjelenése után, hogy mennyire manipulált például a magyar közvélemény, és hogy milyen kommenteket tudnak emberek föltenni, hogy megírni, de én ezeket ott hagyom, mert ez is kortörténeti dokumentum. Tehát én nem törlöm és nem moderálom a hozzászólásokat a különböző írásaimnál.
Nyilván, hogy ezek a történetek azért előbb-utóbb utat törnek maguknak. Én legalábbis úgy látom, hogy itt ezek hosszú távon erősebbek, mint a manipulációs kampányok, mert annyira mélyek, emberiek és őszinték, ahogy nem nagyon lehet velük vitatkozni, még akkor sem, hogyha az ember felül az uszításnak. Kezdetben úgy tűnt, hogy hát ez egy út, amit te felvállalsz, és végigjárod ezt a nyugat-balkáni ösvényt, de ahogy ezt a kötetet látom és olvasom, ez nagyon bekapott téged, nagyon kiteljesedett a perspektívád is. Nyugat-Balkán után jött a Közel-Kelet, ez mennyire volt értelemszerű folytatás? Mit akartál látni?
Hát egyrészt ugye ennek a dolognak az, hogy az ilyen méreteket öltött és elérte Európát, ennek itt van a kulcsa. Ennek itt van a kulcsa most például attól néhány tucat kilométerre, 30-40 kilométerre, ahol most állok, miközben beszélgetünk a török-szíriai határnak a túloldalán. Ahol például a napokban, vagy az elmúlt hetekben egy újabb humanitárius katasztrófa kezd kibontakozni, ez az Azár környéki menekült helyzet. Hát ez teljesen világos volt, hogy ide el kell menni, hiszen ezek az országok, a Közel-Kelet országai, Libanon, Észak-Irak, Dél-Kelet-Törökország, ezek első számú érintettjei, politikai szereplői ennek a válságnak. És az, hogy ez engem bekapott, hát ez egy érdekes történet, hogy ez engem ez így berántott magával, mert hogy visszaemlékezve 1991-ben az újságírói pályafutásomnak a legelején az első nemzetközi, komolyabb nemzetközi megbízatásom az az első öbölháború utáni kurd menekült válságról való tudósítás volt, amikor Észak-Irakba és Dél-Kelet-Törökországba kellett utaznom. És hát ugye úgy körbeír a történet, mert közben volt egy nagy szünet, de én ezt a humanitárius világot tulajdonképpen soha nem hagytam el sem újságíróként, és utána pedig 13 évet az ENSZ békefenntartó misszióinak dolgoztam, ami azért elég közvetlenül érintett ebben. Úgyhogy én ezt, hogy mondjam, egyrészt körbeér a dolog, másrészt pedig egy egyenes vonal.
Azt látjuk, hogy itt Európában van egy nagy információhiány, egy nagyon jelentős kampány, illetve ellenkampány, és közben pedig beláthatatlanok a folyamatok, amelyek a Közel-Keleten vagy a menekült útvonal egészén zajlanak, és ebben a két egymással szemben álló világgal, vagy nem tudom hány világ áll itt egymással szemben, azt hiszem, hogy nagyon sok, ott állsz te, mint újságíró, vagy mint elemző, mint szemtanú, mit tudsz te tenni? Tehát nem érzed, hogy így rád dőlnek ezek a sziklák? Milyen információk?
Hát ezek a sziklák minden nap rádőlnek az emberre, ez a helyzetnek a megoldhatatlansága, hiszen éppen tegnap, ma, holnap ilyen emberekkel fogunk találkozni, és próbálnánk látni azt, hogy egyáltalán a szíriai válságnak, amely egy nagyon-nagyon komoly történet, és nagyon közvetlenül kapcsolódik magához a menekült válsághoz is. Tulajdonképpen igazából senki nem nagyon tudja, hogy merre lehetne elmozdulni a megoldás felé. Tehát ezek a problémák, ezek ott tornyosulnak, a megválaszolatlan kérdések. De igazából hát mit tehet az újságíró? Azt teheti, hogy megírja, amit lát, megírja, amit gondol, és ezzel próbálja befolyásolni az eseményeket, vagy reméli azt, hogy valamennyire tudja befolyásolni az eseményeket.
Ez sem egy egyszerű történet, hogy megírja azt, amit lát, mert nem biztos, hogy látja azt, amit látni kéne, vagy engedik azt, hogy lássa azt, amit látni kéne. Most mit érzel magad körül Törökországban? Mennyire segítékész, mennyire informatív a környezet?
Itt ugye Gaziantep, ahol most vagyunk egy ismerősömmel, ez egy ilyen humanitárius központ lett, hiszen ez nagyon közel van a szíriai határhoz, itt nagyon sok szíriai menekült él, itt nagyon sok civil szervezet, a konfliktussal kapcsolatos civil szervezet működik, információik vannak. Nagyon-nagyon nehéz a határon átkelni már hónapok óta, hogy ez az Európai Uniós Törökország közötti megállapodás, ez megszigorította ezeket az utakat, megnehezítette, olyannyira életveszélyessé váltak, hiszen a török határon a török hadsereg az mindenre lő, ami mozog. De hát én azt gondolom, hogy akik ebben a dologban valamilyen szinten benne vannak, azok nagyon segítőkészek. És hát a hivatalos szervek, azok pedig nem. De azok igazából sehol nem igazán segítőkészek. De hát ezt tudjuk, ez a játéknak a része, és az ember ezzel megtanul együtt élni.
Itt hívom fel hallgatóink figyelmét, hogy Gaziantepből nagyon fontos fotóriportot készített Fodor Zsuzsa kolléganőnk, ez az Erdélyi Riport oldalán megnézhető, és pont azzal a törökországi utunkkal kapcsolatban fogalmazott Kakukk György május elején úgy, hogy olyan ez, hogy van egy nagy központi csap, amit vagy elzárnak, vagy megindítanak, és igazából nem nagyon lehet látni, hogy mitől áll meg a menekült áradat, vagy nagyon nehéz követni, vagy hogy ki irányítja. Ez a furcsa polip, ami ott Törökországban a tömeg állását, vagy haladását irányítja, ez most mennyire látható, mennyire érzed magad körül?
Hát írtam ezt, hogy az úgy zárták el, mint egy csapot, ebben mindenféle összeesküvés elméleteket most föl lehetne állítani, hogy ez miért is, hogy működik így. Az látszik, hogy ugye egy több folyamat zajlik egy időben, nem feltétlenül itt, hanem mondjuk az európai politika, az Európai Unió és Törökország közötti diplomáciai szintereken. Hogyha összedől az EU és a Törökország közötti megállapodás, ugye itt a vízum liberalizáció, amit a törökök június végére várnak, hogy megkapják az Európai Uniótól, ami ugye azt jelentené, hogy a török állampolgárok vízummentesen, vízum nélkül utazhatnának az Unió országaiba, akkor ez, én azt mondja mindenki itt, akivel beszéltünk, hogy akkor újra elindul, és Görögországra rátolják a menekülteket. Hát most erre vár mindenki, maguk a menekültek is, és maguk, akik ebben az embercsempész bizniszben benne vannak, ami ugye többször leírtam, nagyon nagy üzlet, hogy ez megtörténjen, mert akkor újra lehet menni Törökországból Görögország felé. Egyelőre áll a dolog, most ilyen szinten nem nagyon történik semmi, de hát a humanitárius katasztrófa azért, mert bezárjuk egy fal mögé, és nem az arcunkban történik, attól még emberek szenvednek. Itt az előbb említettem az Azár város környékét, ezt a régiót, hát itt több százezer ember menekült reketbe mindenféle ellátás nélkül, és senki nem tudja, hogy mi lesz a sorsuk.
Görögországban is arról panaszkodnak a menekülttáborokban, ahol sokkal jobbak a körülmények ennél, hogy egyre kevesebb az élelem, és egyre kevesebb az ivóvíz, és az alapvető ellátás sem biztosított. Mi jön ezen a nyáron? Te mit sejtesz?
Hát ugye ez egy elképesztő helyzet, mert hogyha a számokat nézzük, akkor nem nagyok a számok. Tehát Görögországban van 50 ezer körüli menekült, 50 valahány ezer menekült, ami nem egy nagy szám. Ennyi menekültet egy Európai Uniós országnak az unió segítségével, amelynek egyébként érdeke lenne, elsőrendű érdeke lenne Görögországot segíteni, mert ez el lehetne tisztességesen emberi körülmények biztosítva nekik látni, és ez nem történik meg, és ez egy egész elképesztő helyzet. Ezt nem is értem, hogy ez miért van így, hogy ezt miért nem lehet megoldani, és azt sem értem, hogy amikor az EU-török megállapodás megszületett, akkor Görögországnak az Európai Unió az országban tartózkodó, tehát a Görögországba berekedt menekültek ügyének a rendezésére, ott a papírmunka, stb. Az egész folyamatnak a véghezviteléhez 2300 embert ígért a Frontex szem belül, és ebből nem kaptak meg, azt hiszem 400 volt a maximum, akik ilyen EU-s mondjam, csak támogatásként 400 szakértő érkezett meg Görögországba, de azért messze van a 2300-tól. Én ezt egész elképesztő hanyagságnak gondolom, vagy egész másnak, úgyhogy nem értem, hogy ezt miért nem lehet, és hát azok az emberek tényleg most már nem csak az, hogy nincs víz, nem csak az, hogy nincs rendes ellátás, élelem, életkörülményeket nem tudnak nekik biztosítani, hanem ez mentálisan is tönkreteszi azokat az embereket, akik ott vannak. Tehát ez a reménytelenség, hogy beragadtunk, nincs B-terv, elfogyott a pénzünk, de haza nem tudunk menni, de már sehova se, ez mentálisan teszi tönkre, és ennek a jelei idomeniben a tábor felszámolása előtt már jól láthatóak voltak.
És ez az ember dominó, ez mindenképpen rádől majd a kontinensre, úgyhogy ha másokért nem, akkor a saját érdekből jó volna elgondolkodni, hogy mi a megoldás. Ezt most nem fogjuk tudni megmondani. Az tény, hogy megjelent egy nagyon fontos könyv, amiből követhető az, ami eddig történt. Ennek a címe az, hogy El Camino de Balkán, az Ateneum kiadó adta ki Budapesten, Kakuk György a szerzője, vele beszélgettünk az elmúlt 20 percben, és most elengedjük, mert Gaziantep-ben tartózkodik, nem messze a szír török határtól, hadd dolgozzon. Utolsó kérdés, György, ez, amit most látsz és tapasztalsz, ez olvasható lesz-e valahol, követhető-e továbbra
igen,
is?
Igen, munkát? Igen. Ezt az egész mostani délkelet-törökországi történetet, ezt megbeszéltem, a Magyar Narancsba fog megjelenni.
akkor várjuk azt a megjelenést, és nagyon várjuk, hogy itt Erdélyben is tudjunk a könyvről is beszélgetni, és erről az egész kontinenset érintő társadalmi problémáról is szakmai vitát folytatni. Várunk ide, Kakukk György. Köszönöm szépen!
Köszönöm!